János, kedves hallgatóim! A korai reformáció viharaitól megkímélt Hispániában nem csupán a szalamankai iskola dominikánusai, hanem a rend megalapítását követően igen rövid idő alatt jelentős szellemi tényezővé váló jezsuita rend is komoly tudományos munkával, önálló szellemi műhelyek létrehozásával járult hozzá a tridenti zsinat körül bekövetkező a hittudomány megújulását eredményező folyamatokhoz. Ennek a gyorsan kibontakozó szellemi jelenlétnek volt egyik előhírnöke, az a Pedro de Ribadeneira, aki 1525-ben született Toledóban. Egészen fiatalon, röviddel a rend megalapítását követően lett 1540-ben tagja Rómában Jézus társaságának. Ezt követően Párizs, Löwen és Padova egyetemein tanult bölcseletet és teológiát, az 1550-es évektől pedig Palermóban és a rend szellemi központjának számító Collegio Romanóban tanított retorikát. Ezt komoly rendi megbízatások követték. Ő telepítette le a jezsuita rendet Németalföldön, de viselte Toszkána provinciálisának és Szicília rendi vizitátorának tisztét, Francesco Borgia generális mellett pedig asszisztensi feladatokat látott el, csillapítani igyekezve a renden belül kibontakozó nemzetiségi ellentéteket. 1574-ben tért haza Hispániába, ahol a helyi jezsuita közösségen belüli konfliktusok rendezése volt fő feladata, valamint a társaság érdekeinek képviselete az udvarnál. A Jézus társasága körül kavargó indulatok vezették arra, hogy rendtörténeti kutatásokba kezdjen. Így a rendtársak elbeszélésére és személyes emlékeire támaszkodva, míg 1572-ben ő állította össze és adta ki Loyolai Ignác első életrajzát, később pedig megírta az őt követő két rendfőnök, Diego Lainez és Francisco Borgia élettörténetét, feldolgozta a rendfejlődésének korai szakaszát. Ugyancsak a történeti érdeklődés és a hitvédelem szempontja vezette, amikor megírta az anglikán egyházszakadás históriáját, amely munkáját 1588-ban jelentette meg. Lelkipásztori szempontoknak engedelmeskedve, kasztíliai népnyelven népszerű művet készített a szentek történeteiről, amely a helyi dialektus irodalmi nyelvi fejlődésének is fontos állomása. Elméleti munkáiban, amelyeket spanyol nyelven adott közre, elsősorban államelméleti, politikai és erkölcsi témákat tárgyalt, a vallás és a morál összefüggését vizsgálta. Ebben a műfajban legfontosabb írása az a Királytükör volt, amelyben Machiavelli nézeteivel vitázva az egyház és a világi hatalom viszonyát az isteni, a hatalom isteni eredetének és a népszuverenitásnak, valamint a fejedelmi jogköröknek a kérdését elemezte. Hispániai tartózkodásának bő három évtizede alatt kezdetben Toledóban, később pedig Madridban élt, és a halál is ott érte 1611-ben. Míg Ribadeneira még elsősorban történész, rendi tisztségviselő és gyakorlati teológus volt, vele egy időben már körvonalazódott egy sajátos spanyol jezsuita teológiai iskola is. Ennek volt előkészítője az a Diego Ledesma, aki 1519-ben született a kasztíliai Cuellarban. Ledesma világi papnak készült, az 1530-as évek végétől Alcalá, Párizs és Löwen egyetemein tanult bölcseletet és teológiát, majd pedig pappá szentelve Kölnben tanított teológiát. Csak ezt követően az 1550-es évek végén lett jezsuita, a Collegio Romano falai között egészen 1575-ben bekövetkezett haláláig a dogmatikus teológia tanára. Oktatói munkája mellett pedagógiai kérdésekkel a jezsuita iskola rendszer és oktatási stratégia kialakításának téváival foglalkozott, és tanácsadóként működött Lainez és Borgia generálisok mellett. Ebben az időszakban fogalmazta meg a Collegio Romano tanulmányi rendjét tárgyaló írását, amelyben elsőként körvonalazta elméleti igénnyel a jezsuita nevelés célját, az alkalmazandó pedagógiai eszközök körét, a szükséges tanulmányok tárgyát, oktatásuk sorrendjét és azokat a teológiai megfontolásokat, amelyek a teljes nevelési folyamat alapjául szolgálnak. Ez a műve később alapjává lett a Ratio Studiorum, a társaság tanulmányi rendjét tárgyaló szabályzott szövegének, maga Ledesma pedig többrendi kollégium számára készített külön tanterveket is. Ami dogmatikai műveit illeti, amelyek egy része máig is kéziratban maradt, azok is döntően pedagógiai célokat szolgáltak. Fokozottan érvényes ez a katolikus tanítást egyszerű és közérthető módon összefoglaló kézikönyvére, amelyet a jezsuita iskolákban sokáig hittankönyvként használtak, de arra a népszerű kompendiumra is, amely a szentírási helyek hittani feldolgozását szolgálta. Nem spanyol, hanem portugál volt az a Pedro de Fonseca, aki elsőként kelhetett versenyre a teológia és a bölcselet világában a szalamankai dominikánus iskola gondolkodóival. Fonseca 1528-ban Cortizada városában született, és még nem volt 20 esztendős, amikor a Jézus Társaság a tagjai közé lépett. Alcalában és Coimbrában tanult, ezt követően pedig Évorában, majd Coimbrában lett a bölcselet professzora, közben jelentős rendi tisztségek betöltője. Tanárként merész szellemi újítása az volt, hogy míg a szalamankai dominikánusok Francesco de Vitória példáját követve Szent Tamás nyomán tárgyalták a bölcseleti kérdéseket, ő közvetlenül Arisztotelesz szövegeihez nyúlt vissza, azokat magyarázva adta elő a logikát, a fizikát és a metafizikát, olyan sikerrel, hogy már kortársai is a portugál Arisztotelész melléknévvel tisztelték meg. Az évek során jelentős tanítványi kör, a Coimbricenses alakult ki körülötte, amelynek legismertebb tagja a későbbi kegyelemtani vitában elhíresült Luis de Molina volt. Fonseca tanítványaival és munkatársaival közösen kezdett hozzá a híres Cursus Coimbricensium, egy nagyszabású, a teljes korábbi skolasztikus hagyományt is feldolgozó, Arisztotelész egész rendszerét áttekintő kommentársorozat összeállításához. Más művei. A dialektika alapelvei, a filozófiai bevezetés vagy metafizika kommentárja a görög bölcselet biztos ismeretéről és a tomista hagyomány nem szolgai követéséről tesznek bizonyságot. Munkáiban élénken foglalkoztatta az emberi szabadság és az isteni kegyelem viszonyának problémája. E kettő konfliktusának kiküszöbölésére ő alkotta meg az isteni közbőső tudás, Scientia Media tanítványa Molina által később tovább gondolt fogalmát, amely nem más, mint annak feltételezése, hogy Isten előre is eleve ismeri az ember jövőbeli, szabad akarattal végrehajtandó tetteit, amelyeket úgy segít kegyelmével, hogy az emberi akarat szabadsága közben nem sérül. Fonseca élete végéig megmaradt a katedrán, a halál pedig 1599-ben ért el Lisszabonban. Mozgalmasabb utat járt be honfitársa, az 1530-ban Braga közelében született Emmanuel Sá. Ő is fiatalon, 1545 körül lett jezsuita, bölcseleti és teológiai tanulmányait pedig Coimbra egyetemén folytatta. Ezt követően a Rendgandiai kollégiumában és az Alcalai Egyetemen volt a bölcselet tanára, 1557-ben pedig meghívást kapott Rómába a frissen alapított Collegio Romano biblikus tanszékére, ahol az 1580-as évek elejéig kimagasló képességű kollégák, a bölcselő Suárez, a hitvédő teológus Bellarmino, vagy a csillagász Clavius kollégájaként egzegézist és biblikus teológiát tanított. A megfeszített munka miatt megromlott egészségét néhány éven keresztül tartó toszkánai pihenéssel kényszerült megszakítani, majd visszatért Rómába, ahol hitszónokként is jelentős hírnevet szerzett magának, közben pedig tagja volt a Francisco Borgia generális baráti és tanácsadói körének. Élete utolsó évtizedében felhagyott a tanítással, hogy lelkipásztori munkát végezzen Lorétóban, Genovában és Aronában. A halál is az utóbbi városban érte 1596-ban. Művei közül a legfontosabb a régi atyák bibliai tárgyú aforizmáiból összeállított évtizedeken keresztül készített gyűjteménye. Ez a munka halála után néhány évvel 1603-ban a túlzott cenzori szigor miatt indexre került, ugyanám ennek ellenére számos kiadásban forgott közkézen az egész 17. században. Számás írásai is biblikus témákat tárgyaltak, így ontológiát állított össze a négy evangélium klasszikus kommentátorainak szentenciáiból, de kötetbe rendezte saját biblia magyarázatait is, amely röviddel halála után jelent meg nyomtatásban. A hispániai jezsuita tudósok első nemzedékének volt kiemelkedő alakja az 1536-ban Talavernben született Juan Mariana. Fiatalon, 1560-ban lépett a társaság soraiba, bölcseletet és teológiát Alcalá egyetemén tanult. Ezt követően tanárként megjárta Rómát és Párizst, 1574-től pedig Toledo egyetemén teológiát, állam és jogbölcseletet tanított. Közben tevékeny részt vállalt a rendi közéletben is, sokak megütközésére több írásban ostorozva a közösségen belül meglévő konfliktusokat, vitákat, visszaéléseket, nemzetiségi villangásokat. Sokrétű érdeklődésének egyik fő terepe a történelem, a történetírás volt, amit Hispánia históriáját feldolgozó munkája tanúsít. Legnagyobb hatású munkája viszont az 1599-ben Toledóban harmadik Fülöp királynak szóló dedikációval megjelent államelméleti írása, az uralkodó és képzése volt. Ebben a lényegében a királytükör műfajához tartozó műben az ideális uralkodó portréját, az állam helyes kormányzásának elveit igyekezett megrajzolni. A hatalom isteni eredete mellett annak alapjául a népszuverenitást jelölte meg, és ezzel összefüggésben fejtette ki nevezetessé váló zsarnokölési elméletét. Elgondolása szerint az uralkodónak a közjót kell szolgálnia, az ezzel ellentétesen zsarnoki módon uralkodó királyt pedig el kell távolítani trónjáról, szükség esetén pedig meg lehet és meg is kell ölni. Ez a gondolata akkor kavart nagy viharokat, amikor IV. Henrik francia király meggyilkolása után 1610-ben történt ez, a rend ellenfelei a jezsuitákat, személy szerint pedig őt vádolták meg felbújtóként, ami miatt a rendi vezetés kényszerűen el is határolódott tőle. Mariana előszeretettel foglalkozott közgazdasági témákkal is. 1609-ben kiadott a pénzváltozásai címet viselő értekezésében az infláció jelenségét és annak romboló negatív hatásait elemezte. Erkölcsi kérdéseket is vizsgált, amit az az írása igazol, amelyben a korabeli színház morálisan romboló hatásáról mondott igen sarkos, szélsőséges véleményt, de írt biblikus traktátusokat is, és ő rendezte sajtó alá Szevíjai Szent Izidórus műveit. Műveinek radikalizmusa és a zsarnokörési elmélet keltette kellemetlenségek miatt 1690-ben inkvizíciós eljárás indult ellene, melynek végén az írástól való eltiltását és életfogytiglani kolostori kényszertartózkodását előíró ítélet született. Utolsó éveit így a toledói ferencesek kolostorában házi őrizetben töltötte, és csak röviddel 1624-ben 88 esztendős korában bekövetkezett halála előtt nyerte vissza szabadságát. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Legközelebb a hiszpániai jezsuitákkal folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus.
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.